Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy közösségbe hívtál bennünket a te országod építésére, és hogy ebben a közösségben is formálódhatunk, épülhetünk egymás hite által. Köszönjük, hogy neked ma is van érvényes mondani valód az életünkre, a szolgálatunkra, a közösségeink formálódására, hogy azok szeplő nélkül valók legyenek a te neved dicsőségére. Ezt várjuk, ezt kérjük most is, hogy úgy szólaltasd meg köztünk igédet, úgy add a te lelkednek világosságát, hogy az mindannyiunk épülésére szolgáljon. Légy itt közöttünk, áld meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. A mai újszövetségi napi igének a első részét olvasom. A Tesszalonikai első levél 4. részének 9. versétől a 12. verséig terjedő szakaszt. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvéri iránt egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Nagyon megtetszett ez az első része a napi igének, nyilván a második része is, csak én most az elsőről szeretnék beszélni, mert hogy Tesszalonikában az volt a gond, hogy a közeli második eljövetelt várva némelyek felbátorodtak, és hát nagyon a maguk feje után gondolkodva úgy döntöttek, hogy hát akkor ott már csak össze kell fonni a karokat, és várni kell a sült galambot, aztán ott lehet hagyni a munkát, és nem kell vele foglalkozni, mert már úgy sincs annyi idő. Ezt próbálja helyre tenni, és ezt próbálja szerintem nagyon szép gondolatokkal rendezni az apostol, amikor egyrészt dicsér és biztat, másrészt emlékeztet, harmadrészt kér, hogy hogyan és miképpen is menjenek a dolgok. Miben dicsér, és miben biztatás ez a dicséret? Abban, hogy az Istentől tanított ember azt már tudja, hogy vele, mármint Istennel és egymással is valami olyan módon kellene a kapcsolatokat kiépíteni, amire azt mondjuk, tudom, elcsépelt a szó különösen egyházból, hogy szeretet, amely nyilvánvalóan sokkal több, mint érzelem. Arról szól, hogy a szeretet az sok mindent elfedez, sok mindenben megtanít okosan és ötletesen élni és gondolkodni, keresi az igazságosság és a jogosság útját és mértékét, mert tisztában van azzal, hogy én magam is csak akkor vagyok elfogadható, szerethető a szó nagybetűs értelmében, hogyha ugyanezt megadom másoknak is. Nemrég találkoztam egy szolgálat kapcsán egy Budapestre került valamikori pécsi első konfirmandusommal, és nagyon szép köszönetet kaptam a szolgálat után, ilyet még nem kaptam senkitől. Egy papírlapon az volt odaírva, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is azt cselekedjétek a Máté evangéliumából. És azért melegítette meg a szívemet, mert nem sok időm volt, hogy ezt a gyereket vezessem, pásztoroljam. Elkerült elég hamar a szüleivel és a nagyszüleivel a mi közösségünkből, de beépült itt egy másik közösségbe, és úgy látszik, hogy fogta a tudnivalót és a tennivalót, mert ezzel jelzett vissza. A dolog kiszélesítéséről is szó van, arról, hogy mikor van értelme a kereszténységnek. Akkor, hogyha annak a élésében, gyakorlásában, aki belefogott, aki elkezdte, és aki úton van ennek a gyakorlatában, az más emberként menjen minden egyes lépésnél tovább, mint hogy elkezdte azt a lépést. Ha az Isten szerinti jóban, mert kicsoda jó, csak az Isten, el tudunk mélyíteni egy iparost, egy kereskedőt, egy tanárt, egy munkást, egy lelkipásztort, akkor az nem lesz nyűgés, nem lesz teher, hogy hogyan is kell gyakorolni ezt a fajta előbb említett szeretetet a többiek felé, mert hogy minden testvér iránt kellene ezt gyakorolni Macedóniában, írja biztatású bátorításról az apostol. Ebben gyarapodjatok tehát. Ha nem derül ki az életünkből, és ha nem sugárzik ki az, hogy Istentől tanítottként én ma picit többet tudok megvalósítani a hit rám bízott feltételeiből, és egy picit megint hétköznapi szót használok, de értsétek, azt hiszem jól, hogy jobb emberré leszek, és így jobbak lesznek a közösségeink, akkor minek csináljuk az egészet. Akkor szerintem ítéletet hozunk a fejünkre, és arról szól majd a történetünk, hogy éhes voltam, és nem adtatok enni, szomjas voltam, és nem adtatok enni, beteg voltam, vagy fogoly voltam, és nem látogattatok meg. Ha valaki jól érti, és jól gyakorolja, és jól építi be magába a keresztény tennivalót, tudnivalót, akkor az egy folyamatos megszentelődés, gyarapodás, előre menetel a hitben, amit lehet, hogy nem grandiózus meglátásokkal veszünk észre, csak rácsodálkozunk bizonyos dolgokra, hogy jé, ennek az életében újabb és újabb gyümölcsök jelennek meg. Az elmúlt héten együtt voltunk a Budapest Északi Egyházmegyével Mátraházán, és egy magát megnevezni nem akaró lelkipásztor tartott nekünk kávéról egy előadást. És hallgatva az előadást, azt éreztük, nem csak a fülünkkel, meg az eszünkkel, hanem hogy az egész személyiségéből sugárzott, hogy hihetetlenül felszabadult, hogy elmondott ilyen mondatokat, amit én nem sok lelkésztől hallottam még eddig, hogy most meg kéne írni egy olyan könyvet, ami arról szólna, hogy hány félrevezető igehirdetést tartottam életembe, és hány rossz egzegézis után még rosszabb prédikációt mertem elkövetni a gyülekezetem ellen. Volt igazság, úgy gondolom a gondolatnak, és számomra nagyon szépen kirajzolódott az, hogy egy lelkipásztor, aki évtizedeket eltöltött a saját szolgálatában, még mindig olyan friss tud lenni, hogy önkritikát tud gyakorolni, hogy belátja a hibáit, hogy eljut egy olyan pontra, ahol akár a saját kegyességével kapcsolatosan, ahonnan jön, megmeri mondani, hogy hát bizony egy-két ponton ilyen-olyan tévutakra mentünk, az tiszteletre méltó példaadás, úgy gondolom nekünk fiataloknak arról, hogy az Úristen még mindig nyitogatja előttünk az ajtókat, még mindig képes arra, hogy a személyiségünket ne megkeményítse és bezárja, hanem taníthatóvá tegye. Calvin értelemben, Calvinnak ez egy nagyon fontos gondolata volt, hogy az ember maradjon egész életében tanítható. Az utolsó kettő, amely gondolat számomra még itt szépen megjelenik, az pedig egyrészt a csendesen élés, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok felhívása. Tudnélik, az ember hajlamos arra, különösen úgy érzi, hogy nincs ideje, hogy na most még akkor összeszedem az erőmet, és megmutatom huszáros rohammal, hogy magyarok különösen is talán így gondolkodunk, és közben arról van szó, hogy Tiki nyugodjon meg, és csinálja úgy a saját dolgát, hogy azzal is Isten tiszteletet végez. Még ha ezt mások nem is gondolják így, vagy nem veszik észre akkor is, mert hogyha visszajön a mennyei atyánk, kit miben talál, az lesz a fontos, és hogy amiben találja a legegyszerűbb kétkezi munkát, a legelhontabb szellemi munkáig, abban hűségesen járok el. Abban tényleg úgy érzem magam, hogy én a rám bízottaknak megpróbálok úgy megfelelni, hogy azt tisztességgel végzem. A magam talentumaim szerint, hiszen éppen a talentumos példázatból tudjuk, hogy kit a saját talentumai miatt kérnek számon, nem a másiknak kiosztott talentumok miatt. És ebben veszélyes az a fajta gondolkodás, hogy vagy azt mondjuk, hogy hátadulunk, összeteszik a kezünket, mint tették a tesszalonikaiak, hogy most már úgyis mindjárt itt van a újabb visszajövetel, a parúzia, és akkor nincs sok dolgunk. Pál meg azt mondja, hogy szépen normális módon, rendezetten csináljátok az életeteket, és ne essetek kétségbe, hogy az nem lesz elég menlevél a Krisztus megjelenésén arra, hogy azt mondja, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. Sok-sok fájdalmat, önsebzést tudnánk megspórolni, úgy gondolom, ha ezt a mondatát az apostolnak komolyan vennénk, hogy csendesen éljetek, tegyétek a dolgotokat, és saját kezetekkel dolgozzatok. És ha ebben talál meg a a visszatérő főpásztor, akkor szerintem minden kitüntetésnél, meg plecsnél, meg emberi válveregetésnél sokkal jobbat kapunk, és sokkal értékesebbet kapunk, csak kiki legyen a maga sáfárságában ezzel tisztában, hogy ha mi emberek nem is tudjuk mindig helyén értékelni egymást, mert emberek vagyunk, meg magunk körül forgunk, aki titkon néz, az tudja a mi dolgainkat, és számon is tartja a hűségünket. És akkor a legutolsó gondolat, amely számomra szépen kidomborítja ezt a helyreállított várakozási időt, amit ajánl a tesszalonikaiaknak Pál, hogy ne csupán arról szóljon a gyülekezet élete, amiről általában szól, hogy kit segítsünk meg, észreveszük-e a nyomos útat, és tudunk-e adni neki, teljesen mindegy, hogy anyagiakat, erkölcsieket, fizikális egy-két olyan dolgot, amivel az élete könnyebbé tehető, hanem hogy ti ne szoruljatok rá senkire. Magyarán miközben nagyon fontos képe és gondolata a közösségnek, a gyülekezet életének az, hogy legyen bizony szociális érzékenysége, figyeljen oda a nyomorultakra, a közben magáról el ne feledkezzen. Gyerekkoromban mindig kérdés volt számomra az, amikor azt olvastam, hogy ugye a parancsok úgy szólnak, hogy magaddal is kell foglalkoznod, nem csak másokkal, hanem ahogy magaddal. És aztán kiderül, hogy van egy önkarbantartás is ugye a gyülekezetben és az Isten népe közösségében, ami arról szól, hogy miközben másoknak a kapott ajándékainkkal szolgálunk, a közben nehogy magunk legyünk rászorulók, lelki és anyagi értelemben is. Az is egy komoly feladat, különösen egyre bolondabbá levő világban. Hogy ez a lelki, anyagi, meg szeretetbeli karbantartás az magunkon is végbe menjen. Tehát miközben másoknak szolgálunk, ugye orvos, gyógyítsd magad, a közben nehogy én elveszítsem azt a talajon maradást, azt a realitást, azt a normalitás medret, amiből könnyebb szolgálni persze másoknak. De ha én magam is közben kizökkenek, akkor végképp magam felé fogok fordulni. Nem véletlenül ajánlja, úgy gondolom Jézus sohasem, éppen a nyomorultnak is, aki kihúzódott a bajából, hogy menj is, és szolgálj másoknak. Felejtsük el egy kicsit a saját sebeinket, meg a saját nyomorúságainkat, mert akkor tudunk felszabadultan szolgálni. De ez fordítva is igaz, hogy a gyülekezet azért legyen lelkileg karbantartott és gazdaságilag is a normalitás medrében élő, mert közben önmagára is vigyázni kell, nem csak a rábízott nyomorultakra. Különben ő is nyomorultá válik. Lelkileg kifosztottá, anyagilag megtépázottá olyan emberré, aki a végén széttárja a kezét és azt mondja, vagy közösségé, hogy szeretnék segíteni, de már nem tudok, mert már mindenem oda van. Szerintem ezért bátorít itt az apostol arra, hogy miközben megy ez a csendes élet, teszitek a dolgotokat, dolgoztok saját kezetekkel, tisztességesen viselkedtek a kívülvalók iránt, a közben benneteket sem érhet semmi, mert azért felettünk is az Úristen védelme van, miközben tudjuk a dolgunkat és végezzük aszerint a dolgunkat. Hát kívánom ezt magunknak, hogy akár gyülekezetben, akár családban, akár itt a püspök hivatalban, ebben a normális mederben tudjuk egymással és egymás között végezni a dolgokat, mert úgy gondolom ez is Isten dicsőségére való. Nemrég befejezem azzal, hogy miért foglalkoztat annyira a normalitás. Egy egyetemista lányunk elővette szakdolgozatnak azt a témát, hogy a Bulgakovnak a Mester és Margaritáját elemezte, abból a szempontból, hogy a normalitás szerepe a Mester és Margaritában. És beszélgettem vele egy jó sort, miközben hát a műről is beszélgettünk, és azt mondja, hogy tisztetes, hogy azért kéne ezt megírni, mert ma már a normalitás is valami különleges dolog lassan egy teljesen elszédülő, elbolonduló világban. És beláttam, hogy igaza van. És hol tudjuk átmenteni a szerelmet, ha nem ott, ahol a gyülekezetben a legjobb helyén lenne a normalitás. A legjobb helyén lenne az, hogy, hogy Isten ege alatt elhívást kaptam, erőt kaptam, különböző talentumokat kaptam arra, hogy másokat is besegítsek a megtartó hajóba, mint ahogy Noé tette az övéivel, meg a rábízottakkal. És akkor normálisan folytatódhat az élet. És akkor normálisan rendeződhetnek a rondább ügyek is, és a legnagyobb feszültségek is. Úgy gondolom ezért olyan fontos, hogy azt a kapott időt, kevés vagy sok, azt az apostoli mérték feltétel alatt próbáljuk megélni valamennyien. Csendesedjünk el, imádságra. Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged a biztató szóért, amelyet ma is eljutottál hozzánk, és amely azt üzeni, hogy van helye a mi napi forgolódásunknak, munkavégzésünknek, helytállásunknak, hűségünknek, szeretetünknek, reménységünknek, ha azt a te áldó kezed feltétel alatt tudjuk, akkor is, amikor a leghétköznapibb, legrutinszerűbb feladatot végezzük, és már-már úgy gondoljuk, senkinek sem fontos, senkinek sem prédikál, hirdet valamit a te országod igazságáról, szentségéről, közelségéről, a napi rutin. Mégis magasztalunk azért, hogy te arra emlékeztesz bennünket, hogy ne a szélsőségekben és a szélsőséges megoldásokban lássuk a jövőt, mint ahogy tették azt a közeli váradalom miatt talán némelyek Tesszalonikában, összetéve kezüket, ott hagyták munkájukat, elfeledkeztek arról, hogy rájuk bízott közösségek vannak körülöttük, mert csak az egy maradt fontos, hogy mikor jön és mit talál az Úr Jézus. Pedig talán éppen az a legfontosabb, amit maga az Úr is elmond, hogy ketten őrölnek a malomba, az egyik felvétetik, a másik nem. Ketten dolgoznak a földeken, az egyik felvétetik, a másik nem. Hogy ez a munkálkodás az annak a tudatában menjen végbe, hogy az csak a te szuverén döntésed, hogy ennek a hűségét, kitartását, reménységét, amit a napi munkáinkban hordozunk, végezünk, azt te értékelete úgy, hogy ez a szolga a sáfár hűsége, és ezért tőled kap dicséretet. Bátoríts meg bennünket arra, hogy ebben a szeretett közösségben, amely hozzád fűz, másokat is beengedjünk, családjaink, gyülekezeteink, munkatársi közösségünk tagjaiból. Adj nekünk látást arra, hogy ilyen reménységben tudjuk végezni a legrobotszerűbb munkát is, hogy tudjuk, neked tartozunk elszámolással, és az a legszebb szó lesz, amikor te mondod ki rólunk, hogy tudtunk adni egy pohár vizet, akkor, amikor mi nem is gondoltuk, hogy amögött mi minden van a te országod építéséből. Áldj meg bennünket arra, hogy azzal a nyugalommal és azzal a reménységgel végezzük hát a mindennapi feladatainkat, hogy tisztességesen fordulunk a kívülvalók iránt, és mindent megteszünk azért, hogy kétkezi munkánkkal is a te dicsőségedet szolgáljuk a magunk szerény helyén és szerény hivatásában is, mindig, minden körülmények között. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, így áld meg és hallgass meg minket munkáinkban, életünkben, szolgálatunkban, minden közösségünkben. Amen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.